2019. október 23-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban.
Kertbarátok.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Kertbarátok műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a gyümölcsösök és szőlősök betegségeiről, telepítéséről és karbantartásáról beszélgetünk dr. Moldován Csaba marosvásárhelyi kertészmérnökkel, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományi Egyetem adjunktusával. Ha idejük engedi, tartsanak velünk, mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Akinek a lelke beteg, gyönge szíve vézi, hajtson be 4-5 litit minden nap egy hétig, húzassa el a cigánya százszor azt a régit, jegenyefák nem nőnek az égig. Húzassa el a cigánya százszor azt a régit, jegenyefák nem nőnek az égig. Húnak bajnak orvosságát kis kocsmákban mérik, hogy gyógyítgatom magamat hajnaltól éjfélig. 4-5 litit béhajítok, hely az a kis kését, jegenyefák nem nőnek az égig. 4-5 litit béhajítok, hely az a kis kését, jegenyefák nem nőnek az égig. Öblikit béhajítok, hely az a kis kését, jegenyefák nem nőnek az égig. 4-5 likit béhajítok, hely az a kis kését, jegenyefák nem nőnek az égig.
Kertbarátok műsorunkat hallgatják itt a Marosvásárhelyi Rádióban, stúdió meghívottunk dr. Moldován Csaba, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományi Egyetem adjunktusa. Gyönyörű szép őszünk van. Mi a teendő ezekben a napokban, mérnök úr?
Tényleg gyönyörű ősz van, már ha visszanézünk az utóbbi években, majdnem minden évben ilyen szép száraz ősszel találkozunk, ami egyben nagyon jó, nagyon szép, azonban vannak olyan problémák, amik a vízhiánytól már most látszanak, vagy ezután fognak látszani, de én azt mondom, hogy egyelőre gyönyörködjünk ebbe a szép napos őszben. Nagyon sok munka van, főleg az első munka, amit ugye ősszel szoktunk elvégezni, az a gyümölcs betakarítás, itt gondolok a gyümölcsfáknak a termésére, itt gondolok a szőlőnek a termésére. Van probléma elég, sőt, még az utolsó zöldség növényekről is leszoktuk szedni azokat a terméseket, amiket fel tudunk használni esetleg savanyúságnak eltevés céljából.
A nyár elején elég csapadékos volt az idő, most szeptember volt egy kis csapadék, de amúgy száraz nyarunk volt. Ez meglátszik a termésen?
Igen, nem tudjuk, sajnos szerintem a meteorológusok se tudják megmondani, hogy jövőben milyen időjárásunk lesz. Ugye volt a tavaly olyan időjárásunk, hogy április-májusban semmi eső nem volt, június-júliusban egész hónapban esett az eső, most meg megint áprilisban nem volt eső, márciusban se, de májusban egész hónapban esett az eső, és akkor május után mondhatjuk azt, hogy majd, hogy nem, egyáltalán nem volt eső, most szeptemberre volt egy kis eső, de hát ez nagyon kevés. Jól kezdődött, ugye azt mondjuk, hogy a májusi eső az aranyatér, hát már tele volt azért a sok aranyal a mindenünk. Ez vissza is tekintett az idéni termésre, kevesebb termést kaptunk, mint a tavaly. Azonban minőségileg, én mondom, legalábbis gyümölcs, szőlő, meg zöldség szempontjából lehet, hogy meghaladtuk a tavalyi terméseknek a minőségét. Azért, mert a tavaly sokkal nagyobb termés is volt, de jó minőség is volt, az idén kevesebb termés volt. Ezáltal a minőség, a cukor, meg az ízek, meg az amatok koncentrálódtak, és ezáltal minőségibb termést tudtunk kapni az idén.
A kártevők, a korokozók jobban támadtak?
Erről is lehetne sokat beszélni. Ugye a betegségeknek a támadásához szükség van először is, főleg a gombás fertőzéseknél, vízre, szóval egy nedves környezetre. Ők elszaporodva aztán tudnak támadni. Ha azt tesszük, hogy májusban ugye esett az eső, utána nem esett, akkor mondhatjuk azt, hogy májusban problémánk ott. Ez kihatott sok esetben, ha májusban nem tudták azt a növényvédelmet elvégezni a gyümölcsfáknál, a szőlőnél, sőt még szabadföldi zöldségtermesztésnél is, akkor ez kihatott a termésre. Szóval a termés mennyiségére is, meg a növénynek a kondíciójára is. De én azt mondom, hogy utána, mivel felszáradt, és utána ténylegesen nem volt esőnk, ezzel picit úgy visszavett a gombás fertőzésekkel. Nem tudtak tovább fertőzni. A kártevők, ez megint úgy van, hogy a természet az szépen kiegyenlíti önmagát. Mikor esik az eső, akkor a gombás fertőzések vannak előtérbe, mikor meg szárazság van, akkor a kártevők vannak előtérbe. Ez most is úgy történt, úgyhogy a kártevők ellen, a zatkák ellen, a bolhák ellen, meg tetvek ellen mindenképpen lehet, hogy többször kellett védekezni, biológiai növényvédelmet vagy más növényvédelmet eszközölve. Én azt mondhatom, úgy összegezve, hogy kevesebb problémánk volt a korokozókkal, meg a kártevőkkel, mint egy olyan évben, mikor ténylegesen egy száraz időt, egy nedves időjárás, megint egy száraz idő és megint egy nedves időjárás követ.
Nagyon sokan panaszkodtak, hogy kevés a szilva, és ami volt, az is legtöbb helyen lehullott. Valami támadás volt ebben az évben, vagy nagyobb volt a támadás, mint az előző években? Vagy mi az oka ennek a szilvahullásnak, és annak, hogy nem is lett termés legtöbb helyen?
Ez a kérdés, ez komplexebb, mint ahogy gondolnánk. Ez összefügg a tavalyi terméssel, összefügg a metszéssel, összefügg a májusi esővel, meg növényvédelemmel, és összefügg a tavaszi, nem tudom mennyire emlékeznek az emberek, de biztos, akinek vannak gyümölcsfáj, azok emlékeznek, hogy tavasszal, márciusban volt egy nagyon nagy meleg hullám, akkor ezek a csonthéjas gyümölcsök, ugye a szilva is oda tartozik, cseresznye, barack, megy, ezek elkezdtek attól a melegtől a rügyek kipattanni, ugye tudjuk azt, hogy ezek a csonthéjasok nagyon hamar virágoznak, elkezdtek még virágozni is, és utána megint lehűlt a levegő, jött a hideg hullám, és akkor ezek a virágok vagy nem termékenyültek meg, vagy rosszul termékenyültek meg, vagy lehullottak, úgyhogy összességében ezek a problémák voltak az idén, de nem csak a szilva mondom, hanem a cseresznyével is, a meggyel is, hogy sokkal kevesebb termés volt, mint a tavaly. Az, hogy lehullottak, ez a májusi növényvédelem hiánynak is betudható. Ugye hamar virágoztak, hamar megtermékenyültek azok a virágok, kis termések, azok már ki voltak alakulva májusban, és akkor májusban egy hónapig nem tudtunk növényvédelmet végezni, ez mind komplexen rányomta a bélyegét arra, hogy kevesebb termésük lett, és mondom, egyik az, hogy esetleg a lehullásnál, mikor már a gyümölcs kialakult és lehullottak a szilvának a termései, akkor lehet egy szilvadarázsnak is a problémája, mivel ez a szilvadarázs lepetézik a szilvának a magjába, és ott kikelve a kis nyüvecske rágja, megeszi a szilvamagnak a belét. Mi nem látjuk, mi látjuk, hogy nagyon szép, zöld, és sőt, még kezd úgy bekékülni a szilvatermés, és akkor lehull. Lehet, hogyha elvágnánk a szilvát, a magját, akkor benne megkapnánk a szilvadarázsnak a nyüvecskéjét.
Ugyanilyen kártevő károsíthatja a barackot is, vagy a cseresznyét is, meggyet is?
Ott más, a cseresznyénél egy cseresznye légynek a kártétele figyelhető meg. Ez megint attól függ, hogy mikor van az a virágzás, mikor van a megtermékenyítés, és mikor van az érésnek a kezdete. Akkor, ha száraz a levegő, akkor várhatjuk, hogy ez a cseresznye légy invázió megtámadja a szép termést, és akkor, mikor kezd ugye beérni, zsendülni az a termés, ugye azt mondjuk neki, hogy nyüves lesz a cseresznye. Ezeket a problémákat csak úgy tudjuk megoldani, legalábbis én úgy látom, ha a növényvédelet a megfelelő időben, a megfelelő tempóban tudjuk elvégezni. A baracnak nincsenek ilyen kártevői, inkább a betegségek szokták megtizedelni a baracnak a termését.
Hogy ezt meg tudjuk előzni már, mondjuk az előző évben kell tegyünk valamit, vagy virágzás előtt kéne növényvédelmet alkalmazzunk?
Ugye minden olyan évben, ahol nem vigyázunk a növényeinkre, a fáinkra, az kihat a következő termésre is. Tudni kell, hogy a legtöbb gyümölcsnél a rügyek differenciálódása az már megkezdődik az előző évben, és akkor, ha az a fa le van gyengülve, nincsen jó kondícióban, akkor nem fog úgy differenciálódni benne a gyümölcs, és akkor a következő évben genetikailag már sokkal kevesebb gyümölcses számolatunk. Nyugodtan lehet párhuzamot vonni az emberi test és a növények védekezése között. Ugye mi is, mikor betegek vagyunk, akkor nem vagyunk semmire képesek. Na, a növénynél is így van. Ha beteg, valami megtámadja őt, akkor nem képes azokra a dolgokra, amire esetleg fel kéne készülni. Például be kéne érjenek a hajtásai, akkor sokkal gyengébbek lesznek a hajtásai, gyengébben fognak beérni. Akkor már következő évben télen azt veszük, hogy az utóbbi 10 évben milyen gyenge teleink voltak, azt mondjuk, hogy jó, hát akkor ez nem nagy probléma, de lehetséges, hogy a következő évben egy nagyon erős, nagyon hideg telünk lesz, és akkor ezek a hajtások nem beérve megfelelően el fognak fagyni. És persze az évi időjárás is aztán még nyomhat a latba, és még kompromitálhatja a terméseket.
Hamarosan az alma termésűekről beszélgettünk Moldován Csaba adjunktussal, de most Mátyás Judit énekel Kiskertemben tudod-e babám. Folytatjuk műsorunkat a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójából. Meghívottunk dr. Moldován Csaba, marosvásárhelyi kertészmérnök, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. A zene előtt a csonthéjasokról beszélgettünk, egy kicsit térünk át az alma termésűekre is. Volt-e sok gond az idén az alma termésűekkel?
Szögezzük le, hogy az idén problémás évet fogunk zárni, és az alma termésűeknél is olyan problémákkal találkoztunk a tavasszal, mivel márciusban nagyon nagy meleg volt, ők is elkezdtek rügyezni. Túl hamar, mint ahogy az utóbbi években megfigyeltük, és ezáltal őket is, ha nem is telibe, de súrolva ez a hideg hullám, ami utána következett, ott is legalábbis, amit én láttam, hogy nagyon sok almatermésű, almafa, körtefa a virágjait lehullatva már nem is jutott oda, hogy megtermékenyüljön, már a virágok lehullottak, vagy ha meg is termékenyült, azok a kis gyümölcsök hullottak le a földre. Úgyhogy már úgy indultunk neki ebben az évben, hogy az almatermésűeknél is sokkal, de sokkal kevesebb termésre vár. Mind a tavalyi évhez képest.
Ez minden fajtára jellemző, vagy vannak olyan fajták, amelyek rezisztensebbek?
Az almatermésűeknél is, mind csonthéjasoknál is nagyon sok fajtával találkozunk, és ténylegesen vannak olyan fajták, amik egy picivel jobban bírják ezeket a lehűléseket, jobban bírják a téli hideget, jobban bírják ezeket az extrém hőhullámokat. Azért vegyük azt, hogy márciusban azért 10 évvel ezelőtt 25 fokos hőmérséklet, tehát ha valaki azt mondta volna, hogy 25 fokos hőmérsékletünk van, kikacagtuk volna, ugye hát azért március azért még egy eléggé hideg hónapnak számított. Az idén is 25 Celsius fokot is mértek márciusban. Visszatérve a fajtákra, nagyon meg kell válogatni, választani azokat a fajtákat, amik ezeket az extrém időjárási viszonyokat ki tudják bírni, vagy legalábbis jobban elviselik, mint a régebbi fajták. Gondolok itt a Jonathanra, a Goldenre, amik ténylegesen a régi fajtáknak számítanak, és most már, ha az almáról beszélünk, akkor olyan fajtákra kell gondolni, amik ezeket bírják.
Egy településen belül is azért meg kell nézni, hogy mit hová ültetünk, mert vannak húzatosabb helyek, vannak naposabb helyek, és ha valami esetleg itt szereti, nem biztos, hogy fél kilométerre tovább is tudjuk termeszteni.
Igen, ez is lehet egy probléma. Mindenkinek megvan a saját területe, ahova tud telepíteni gyümölcsfákat, és mondjuk jó lenne, hogy a szomszédba tudnánk telepíteni gyümölcsfát, mert esetleg a szomszédnak jobb a területi viszonya. Azonban mindig azt szoktuk mondani, hogy ha olyan fajtáink vannak, amik nem bírják a hideget, akkor inkább a déli kitettségű részekre kell telepíteni a gyümölcsfákat. Igen ám, csak a déli kitettségű helyeken a gyümölcsfák sokkal kevesebb vizet kapnak, sokkal hamarabb felmelegszik a levegő, sokkal hamarabb felmelegszik a talaj, sokkal hamarabb elveszíti a vizet, és akkor megint ott vagyunk, hogy a kettőt kellene valahogy ötvözni, hogy ne is fagyjon el télen, de az, tudva azt, hogy most már a nyáron majd, hogy nem egyáltalán nem esik az eső, akkor megint olyan helyre kellene, egy észkosabb helyre, ahol egy picivel lehet, hogy több talajvízhez, meg nedvességhez juthat ez a fa. Úgyhogy ez is egy komplex kérdés, hogy egy falun belül, egy háztájon hova rakjam a fát. Mindenképpen az lenne az ideális, hogy valahol egy védettebb helyre ültetni ezeket a gyümölcsfákat.
Nagyon sokan az internetről informálódnak, és nem mindegy, hogy honnan informálódunk. Valamiért az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy az emberek inkább hajlanak a biológiai védekezések irányában, és úgy viszonyognak a vegyszerektől. Lehet, hogy ez most egy trend, de bizonyára nem lehet minden betegséget kezelni biológiai módszerekkel. Itt például az almatermésűeknél meg lehet védeni a kártevők, a korokozók ellen a termést, hogyha csak biológiai módszerre védekezünk?
Ez is egy komplex dolog, ezt nem lehet így kimondani. Én azt mondom, legalábbis van egy jó pár év tapasztalatom farmon dolgozva, hogy egy nagyobb területet biológiai védekezéssel majdhogy nem lehetetlen megvédeni. Már csak azért is, mert nem csak arra kell figyelni, hogy azon a helyen egy pár száz vagy pár ezer fát kellene megvédeni, hanem arra is kell figyelni, hogy milyen távolságra vannak a szomszéd fái, vagy az a szomszéd esetleg milyen növényvédelmet végez, vagy végeze, vagy nem végez, vagy erdő közelsége, ahol a kártevők, korokozók meg tudják húzni magukat, át tudnak telelni, és akkor a következő tavasszal tudnak megint fertőzni. Én üzemi ültetvényben nem látom a biológiai védekezést, mert már csak arra is gondolva, hogy ugye üzemi ültetvényt létesítve mi a profitra összpontosítunk, ez azt jelenti, hogy nekünk minden évben profitot kell termelni, nem lehetnek kieséseink, úgyhogy ez a biológiai védekezés ez egyébben lehet, hogy bejöhet, de lehet, a következő évben elviszi az egész termésünket, és akkor a profit elmarad, akkor azt az üzemi ültetvényt lehet, hogy be lehet zárni, vagy a létesítményt el lehet pusztítani. A másik dolog egy háztáji gyümölcsfáknál, ott már sokkal nagyobb az esély, hogy megvédjük a gyümölcsfáinkat, de nem csak a gyümölcsfákról beszélek itt, a gyümölcsről, zöldségről, szőlőről is lehet beszélni, hogy biológiailag meg lehet védekezni. Úgyhogy amikor 2-3-4-5 fánk van, és van 10 szőlőtőkénk, és van egy kis ágyásunk zöldséggel, ott lehet kísérletezni. Ott, ha ne adj Isten, egyikében elmegy a termésünk, elmegy a munkánknak a gyümölcse, bosszankodunk, de megyünk tovább, és a következőben újra próbáljuk. És még van egy probléma, amivel számolni kell, hogy az utóbbi években olyan betegségek, olyan kártevők jelentek meg, ami ellen 5-10-15-20 évvel ezelőtt nem is gondoltuk, hogy kell védekezni. Szóval a tendencia az, hogy minden évben valami új kártevő meg korokozó jelenik meg. És azok ellen még nem is tudjuk, hogy kell védekezni, még kémiailag se, hát akkor biológiailag. Meg lehet próbálni kiskertekben, ilyen kis ágyásokban, 2-3-4-10 fánál, meg a szőlőnél, üzemi ültetvényben. Én azt mondom, hogy nagy a rizikó, és nem hiszem, hogy valaki bevállalja, aki profitot akar termelni.
És a másik kérdés az, hogyha mondjuk kémiai vegyszerekkel védekezünk, akkor sem lehet az, hogy hosszú távon ugyanaz, mert megszoktuk, hogy az milyen jól hatott ezelőtt 5 évvel, 10 évvel. Milyen gyakran kell cserélni ezeket a növényvédőszereket, vagy milyen gyakran ajánlott cserélni?
Igen, növényvédelemben is mindig azt szoktuk ajánlani, hogy egy hatóanyagot 2, maximum 3 alkalommal lehet egy vegetációban használni. A 3 az már szerintem egy picit túlzás. A korokozó kártevők nagyon gyorsan tudnak ezekhez a növényvédelmi szerekhez alkalmazkodni. Olyan rezisztenciák alakulnak ki, hogy utána a következő években hiába permetezünk ezekkel a növényvédelmi szerekkel, semmilyen hatásuk nincsen. Vannak példák a krumplinál, vannak példák a gyümölcsfáknál is, és a szőlőnél is, hogy ilyen rezisztenciák kialakultak, és akkor a következő évben, főleg azoknál a növényvédelmi szereknél, amelyek már 10-15-20 éve a piacon vannak, és azokat használják. Itt mindenki, mikor hallja, hogy ez a vegyszer nagyon jó volt, akkor mindenki azt a vegyszert használja. Azt hiszi, hogy ha használva egész vegetációban ugyanazt a vegyszert is még 2-3-4-5 éven keresztül, akkor az milyen könnyen meg tudja védeni a növényeit a pusztulástól, de pont az ellenkezőjét fogja elérni, hogy ezek a kártevő korokozók rezisztensek lesznek arra hatóanyagra, de csak pénzkidobás az egész, mert semmilyen hatásuk nincsen.
Kertemben van egy öreg almafa, terem rajta 36 féle alma, terem rajta piros alma, a gömbölyű, gömbölyű, régi babám miért vagy olyan gyönyörű, üvegcsűrön megkondol.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Köszönjük, hogy bennünket választottak. Stúdió meghívottunk dr. Moldován Csaba, marosvásárhelyi kertészmérnök, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Hogyan kell vegyszerezni? Ezt már többször elmondtuk itt a műsorban, de nekem még mindig az a tapasztalatom, hogy nem tartják be az előírt mennyiséget, gondolják, hogy kicsivel többet teszek, mert hát a nagyobb lesz a hatás.
Igen, hát a tapasztalat tényleg azt mutatja, hogy a kis farmerek, akik a növényvédelmet eszközölnek, odafigyelve megnézve, hogy mennyi az a hatóanyag, vagy mennyit kellene egy 10 liter vízhez, vagy 100 liter vízhez adni. A tendencia az, hogy egy picivel többet rakunk azért, hogy kifejtse hatását. Én csak megnyugtatni tudom az embereket, hogy azok, akik ezeket a vegyszereket előállítják, ők szépen megnézték, kikísérletezték ezeket a dolgokat, és higgyék el nekem, hogy az a vegyszeri mennyiség, amit írott azon a flakonon, vagy azon az üvegen, az pontosan elég ahhoz, hogy egyszeri védekezéshez fel tudjuk használni, és a maximálisan ki tudja fejteni hatását. Na most ez a maximális kifejtési hatás nagyon sok tényezőtől függhet. Egyik dolog az, hogy milyen vizet használunk. A víznek a pH-ja nagyon fontos, a víznek a szennyezettsége nagyon fontos. Ugye általában falun azért az emberek azt mondják, hogy hát nekem jó a kútvíz is, nekem jó az a szennyvíz is, vagy nem tudom milyen, azt is lehet használni, hogy ne használjam a csővezetékben folyó vizet, a városi vizet. Tisztába kell lenni, hogy milyen vízzel rendelkezünk. Egyik probléma ez lehet, hogy esetleg nem fejti ki hatását. A másik probléma az, hogy milyen hőmérsékletű az a víz. Ha erősen hideg, akkor megint a vegyszerek nem oldódnak fel benne, vagy csak kevésbé oldódnak fel benne, és akkor nem tudják kifejteni hatásukat. Szóval arra is oda kell figyelni. A harmadik dolog az, hogy mikor permetezünk, mikor végezzük el ezt a növényvédelmet. Ugye van, akinek nincs ideje, vagy délelőtti órákban nincs otthon, vagy este már nem azzal akar foglalkozni, és akkor az a legnagyobbik melegben, vagy délután is azt mondja, hát délután 5 órakor akkor már lehet permetezni. Igen, nem csak figyelembe kell venni, hogy nyáron 5 órakor délután is pont olyan 35 Celsius-ok van, mind esetleg 2 órakor. Megint az időpont az nagyon fontos, hogy mikor fogjuk ezt a növényvédelmet eszközölni. A magas hőmérséklet 2-3 dolgot is negatívan tud befolyásolni. Egyik az, hogy a kipermetezett növényvédőszerben nagyon hamar a víz elpárolog, és ezáltal a növényvédőszer nem tudja kifejteni hatását, nem tud bekerülni a sejtekbe, a gyümölcsfáknak, a szőlőnek, a zöldségeknek a növényi sejtjeibe, és akkor nem tudja kifejteni hatását. A másik dolog az, hogy esetleg perzselő hatással is kell szembenéznünk, mivel nagyon nagy meleg van, akkor ezek a permetező cseppek, ezek ráhulva a levelekre, a növényekre esetleg égési sebeket tudnak ejteni. A harmadik az, hogy esetleg túl koncentráltan, ugye, ha vizet víz hamar elpárolog, akkor túl koncentráltan jutnak a növényekbe, ha már bejutnak a növényekbe, és akkor megint egy mérgezést tudnak esetleg kiváltani a növényben, rögtön a növény hogy válaszol erre, ha az első toxikus anyagok bekerülnek, rögtön bezárja a sztomáit, akkor megint a többi növényedő szer nem tud bejutni a növénybe. Én beszélek itt a felszívódó, a szisztémikus szerekről. A kontaktszerekkel ugye azok nem jutnak be a növénybe, azok a felszínen fejtik ki hatásukat, ott is, ha hamar elpárolog a víz, akkor megint nem tudja kifejteni a hatását. Úgyhogy ezt kell mind figyelembe venni, úgyhogy nem csak az, hogy veszem a háti permetezőt, veszek egy vedret, berakom a 10 liter vizet és berakom a vegyszert, megnézem, hogy abba a 10 literben mennyi vegyszer kell, és beraktam és felraktam a hátamra a háti permetezőt és elmentem permetezni. Nem ennyire egyszerű. Szóval mindig figyelni kell az időjárásra, a vegyszernek a mennyiségére, a víznek a mienségére. Ezek ilyen összetett a dolgok. Amire az ember egyszer figyel, akkor úgy berögződik benne. Sajnos a rossz dolgok rögződtek be eddig belénk, és akkor azokat mindig, minden évben újra-újra ugyanazokat a tévedéseket elvégezzük, és akkor mindig haragszunk a növényvédőszerre, hogy nem fejti ki hatását, hogy Romániában ugye azt mondjuk, hogy hát itt már mindenki felhígítja a növényvédőszereket. Ez nem így van, nem így van. Vagy már a nagy gyártók is, a nagy cégek is, azok már Romániába küldve ezeket a vegyszereket, azok már eleve felhígítva küldik ide Romániába, mi a szegények vagyunk, mert ez nem így működik. Azért mondom így el, mert N embertől hallottam ezt vissza, hogy persze, Romániának küldik, hát ezek már felhígítva jönnek ide. Nem így van, nem játszanak ezzel, hanem a vegyszerezésnek a miensége, az időpontja, a vízhasználat, minden összetett dolog, és akkor a hatás az elmarad. A másik hatás az még lehet, akkor most már a növényvédelemről beszélünk, hogy a legtöbb ember úgy permetez, hogy 10 naponként, vagy 12 naponként, vagy 14 naponként, vagy hogy ne kerüljön be annyi vegyszer a növénybe, akkor havonta csak egyszer permetez. Igen, ám csak az a vegyszernek a hatása az 10-14 nap, olyan időjárási körülmények között, ha nem volt mondjuk egy nagy eső, vagy valamilyen ilyen extrém időjárási viszony. Ha mondjuk egy esővel találkozunk, ma megpermeteztük a szőlőt, a gyümölcsöst, a zöldséget, és két nap múlva egy nagy esőt kapunk. Nagyon el kell gondolkodni, hogy megismételjem-e 3-4 nap múlva azt a permetezést, vagy hagyjam, hogy két héti kifejti hatását. Azok a növényvédőszerek nem valami mágikus szerek. A vízzel hígítva sokkal gyengébbek lesznek, és akkor a hatásuk nem marad meg két hétig, ne adj Isten egy hónapig. Én nem ismerek olyan növényvédőszert, ami egy hónapig tudna egy védő burkot biztosítani egy növénynek. Ilyen nincs. És akkor kérdem én, ha ilyen ablakokkal permetezünk, ahol mondjuk egy növényvédőszer 10-12 napot biztosít védekezést, mondom, nagyon jó körülmények között, akkor még a másik 10-20 napra mi biztosítja azt a védelmet? A drága jó Isten. Ha így megyünk, simán lehet havonta permetezni, de akkor ne haragudjunk a növényvédőszerre, hogy nem fejtette ki hatását, és mindenki hibás, csak én nem, mert én nagyon okosan és nagyon ügyesen elvégeztem a növényvédelmet, és mégse fejtette ki hatását.
Bizonyos hatóanyagokat több kereskedelmi név alatt is forgalmaznak. Ezt is hallottam már, hogy annak a gyárnak a készítménye sokkal jobb volt, mint a másiké. És ugyanaz a hatóanyag ugyanabban a mennyiségben. De ezt is meg tudjuk cáfolni, hogy ugyanolyan jó a hatása, hogyha jól alkalmazzuk? Vagy van kísérőanyag is, és akkor az befolyásol?
Na, az utolsó két szó volt, ami nagyon fontos. Először is a kísérőanyag. Amit esetleg a gyártó nem mond el, vagy nem ír le a címkére, mert csak a hatóanyagot kell feltüntetni, a hatóanyagnak a mennyiségét kell feltüntetni, és akkor ezt nem írja, hogy milyen kísérőanyaggal adja, és ez a kísérőanyag lehet egy ilyen felszívást elősegítő valami, a másik gyártó az meg ezt nem rakja bele, akkor sokkal nehezebb, lehet egy disperziót elősegítő anyag, ami ugye azt jelenti, hogy a levelen sokkal jobban tud elterülni az a növényvédőszer, és a másiknál meg ez nem tudja ezt a hatást kifejteni. Ilyen különbségek vannak, ami látszik az árban is azért egy picit. A legtöbben inkább az olcsó vegyszereket nézik, és használnak vegyszert, azt mondja, az olcsó is biztos, hogy megteszi hatását, főleg ha annyi tudásuk van, hogy tudja, hogy a másikban is ugyanaz a hatóanyag van, és ebbe is ugyanaz a hatóanyag van, de ez feláron van, mint a másik, akkor garantáltan, hogy ezt a felárut fogja megvenni, mert azt mondja, az a nagy cég a nevét akarja még pluszba eladni nekem is, az nekem nem kell. Én azt mondom, hogy ki kell próbálni egy drágábbat is, mondom, ezek a kísérőanyagok, ezek nagyon sok helyzetben olyan pozitív hatásokat tudnak kifejteni, ami a másik anyag nem tud, és akkor még van egy dolog, amit legtöbben nem tudnak, és akkor azt mondják, hogy ennek a cégnek a vegyszere, ez sokkal jobb, mint a másik cégnek a vegyszere, mert ezt használtam, és ez kifejtett hatásokat, a másik nem. Lehet, hogy nem a kísérőanyag, hanem, hogy milyen oldatban fogom megtalálni. Van olyan szuszpenzió, van ilyen koncentrátum, van vízben oldódó, azokat meg kell nézni, ott vannak az SC, meg nem tudom milyen végződések a vegyszereken, és akkor azokat, például olajos vegyszerek, egy olajos vegyszernél, ha én nagyon hideg vizet használok, az nekem nem fog soha úgy elvegyülni abba a vízben, mintha egy kicsit melegített vízzel használnám. Megint a hatása nem fog látszani, és akkor megint fogok haragudni a gyártóra, vagy mindenre fogok haragudni csak saját magamra. De úgyhogy megint egy összetett kérdés, hogy a vegyszereknek a használatánál figyelembe kell venni, amiket feltüntetnek azon a címkén. Ha nem ismerem, hát legalább akkor kérdezzem meg valakitől.
Nem tagadom sohasem, de ez már Buta Árpád Attila.
Nem tagadom sohasem, hogy én a volt szeretem, ne gondoljon azért rólam rosszat senki. Evgy a volt szeretem, azt a várat kerüli, a babája is szívesebben öleli. Ezért hát szomba teste, pénzt eszek a zsebembe, adott állat húzatom a fülembe. Itt sem ér a csigami, rótás ember vigami, amit csak a napon süt a szemünkbe. Házasodni akarok, de csak olyat akarok, aki szintén szereti a bort kóstolni. Mi nem köröl, nem vitáz, sokat nem is magyaráz, szereti a szép notákat húzatni. Aztán majd szombat este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Ehhez sem kell kocsiról, talog iszom az a jó, amíg csak a napon süt a szemünkbe. Szombat este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Ehhez sem kell kocsiról, talog iszom az a jó, amíg csak a napon süt a szemünkbe. Lányok, lányok, a vásárhelyik lányok, van-e néktek beragott szoknyátok? Ha nincs néktek beragott szoknyátok, nem is vagytok a vásárhelyén állok. Elszakadt a ráncos csizmám szára, elszakadt a Péter laki pálda, elhagyott a régi szerelem ön is, beborult már feledkem az ég is. Lányok, lányok, vásárhelyi lányok, vessen tüzes lángot a szoknyátok, ahány legényen mind azt megcsaltátok. Lányok, lányok, vásárhelyi lányok, ahány legényen mind azt megcsaltátok. Lányok, lányok, vásárhelyi lányok.
Buta Árpád Attila a szőlőről és a borról énekelt. Stúdió meghívottunk dr. Moldován Csaba, marosvásárhelyi kertészmérnök, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Akkor egy kicsit térjünk át a szőlőre, mert rohan az időnk. Az idén jó lesz a bor, vagy kell cukrozni?
A tavaly azt mondtuk, hogy 2018 az egy tökéletes év volt, mennyiségileg is, minőségileg is. Na ez az év, ez még a tavainál is jobb évnek látszik, már a leszedett termés után nézve, azért még van egy jó pár hektár például itt Maros megyében is, amit még most szüretelnek. Ugye ez a hosszú ősz, ez a száraz ősz, ez kedvezett a szőlőtermesztésnek is, mivel ugye a botritisz, a szürkepenész, ami általában szeptemberben, az esős szeptemberben fel szokta ütni a fejét, most ez nem történt meg, és ki lehetett húzni a szüretet, és ezáltal minőségileg én azt mondom, hogy ez azért még jobb lesz, mint a tavaly. Mennyiségileg kevesebb termésünk lesz a szőlősben, azonban minőségileg cukortartalmi akár 210-20-30, sőt még több 250-260 g per liter cukrot is mértünk egyes fajtáknál. Ami azt jelenti, hogy az idén még lehet, hogy egy finom félédes, sőt még egy édes bort is lehetne készíteni a borászoknak, anélkül, hogy cukrot kellene hozzáadni ahhoz a cefréhez.
Sok volt a kártevő, a korokozó az idén a szőlősben? Vagy ez a száraz időjárás egy kicsit a mi pártunkra állt?
Igen, én azt mondom, hogy ez az év növényvédelem szempontból is egy pozitív év volt, keveset kellett védekezni. Atkák meg ilyen kártevők, nagyobb kártevő nem volt a jelen a szőlősben, esetleg most már a madarakra meg a repülő kártevőkre kellett odafigyelni, mivel ugye kihúztuk egy picit a termesztési évet, picit többet hagytuk a tőkén a fürtöket, ezáltal cukrosabb lett a bogyó, a termés, és akkor ezáltal a méhek, a darazsak, madarak azok támadják, és ez ellen védekezni kell valahogy. Kisebb területen védekeznek takarással, például a hálók kifeszítésével, de mondjuk ez a gyümölcsfáknál is már több helyen láttam ilyen, és a madarak ellen meg ilyen robbanó szerkezetekkel, amiket beszoktak állítani, így 10-20-30 percek vagy 5 percenként úgy lőjön egyet-egyet, hogy a madarak ne tudják károsítani a szőlőnek a bogyóit. De összegezve jó év volt, a növényvédelem szempontból mindenképpen kevesebbet kellett védekezni, mint általában.
Hogyha pótolni kell a szőlőtőkéket, vagy a gyümölcsfákat, akkor gondolom, hogy az ősz az ideális időpont, amikor ezt megtehetjük. Mire figyeljünk, hogyan kéne szakszerűen ültetni?
Most már a következő lépés ugye a szőlősben is, meg a gyümölcsösben is a termésnek a betakarítása után az lenne, hogy megnézni, hogy melyek azok a fák vagy a szőlőtőkék, amik már elszáradtak, vagy betegek, és akkor azokat helyettesíteni kellene. Szép lassan oda jutunk, hogy most már el lehet ezeket kezdeni. Reméljük, hogy eső is lesz, hanem akkor oda kell figyelni a beöntözésre, meg az ültetés utáni víznek a pótlására. Háztájon nagy figyelés, hát attól függ, hogy honnan vesszük megint a gyümölcsát. Szóval az első legfontosabb dolog, hogy milyen anyaggal dolgozunk. Honnan vesszük azt a gyümölcsát, honnan vesszük a szőlőoltványt, és akkor utána a talajnak a lazítása, meg a gödörnek a kiásása, meg a gödörbe a szerves trágyának, vagy komposztnak az elhelyezése, ugye. Ezekre azért oda kell figyelni szerves trágyával, nagyon sokan ezt megjárják, ugye, hogy neki van egy kis szerves trágyája, azt mondja, hát már biztos, hogy meg van érve, és akkor berakja a gödörbe, és arra rögtön rárakja azt a kis gyümölcs fa gyökerét, vagy a szőlőoltványnak a gyökerét, az a kis növényecske elpusztul, és nem tudom, hogy miért. Persze mindig azt mondom, hogy ha igen, mert rossz növényt adtak nekem az üzletben, van a piacon, vagy valahol rossz növényt vettem, valamilyen vírus volt benne. Nem, hanem az a szerves trágya, az tökéletesen elégeti a kis növénykének a gyökereit, és akkor elszárad magába. Kell vigyázni, hogy érett komposztról beszélünk, vagy szerves trágyáról. Ha a komposztra vagy a szerves trágya nincs kérve, akkor azt mindig egy megfelelő 10-20 centis talajjal kell lefedni, és majd arra kell azt a növényt betenni a talajba. Körülötte megint az ültetésnél, amire oda kell figyelni, hogy minél nagyobb rétegben lazítsuk fel a talajt, azért, hogy azok a kis gyökerek, amik elindulnak az ültetés után, azoknak egy laza talaj álljon rendelkezésre, ne egy olyan kemény beton féleség, mert akkor azok a kis gyökerek lehet, hogy átszúrják azt a földkérget, de lehet, hogy csak egy fél év múlva.
Ezért szoktuk mondani itt a műsorban, hogy olyan 1 méterszer 1 méteres gödröt ásunk, vagy legalább 80x80-as.
Az ideális minél nagyobb gödröt ásni, azonban az az 1 méter szerintem. Megint a tapasztalatra hagyatkozom, hogy én azt hiszem, hogy senki nem készít 1 méterszer 1 méterre gödröt, azonban én azt mondom, már 50-60-70 centis, 80 centis gödröt, ha kiásunk, az már elégséges a kis növénynek, hogy elindul. A lényeg az, hogy az elindulásnál olyan talajra van szüksége a növény, amit át tud szőni, utána a tápanyagot meg a vizet onnan fel tudja venni.
A szakemberek azért írtak 1 méterszer 1 méter, mert tudták, hogy úgyis, ha felét betartjuk, akkor az is megfelelő lesz. Metszeni mikor kell? Kimondottan csak télen a gyümölcsfákat, vagy már akár most is metszhetünk?
A meccést azt általában úgy szoktuk, hogy akkor lenne tökéletes, ha például a csontiasoknál, mikor lekerülnek a termések, az legyen júniusban, júliusban, augusztusban, vagy szeptemberben, vagy októberben, akkor egy ilyen lazító meccést végeznénk rajta. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a elszáradt részeket, a beteg részeket, a megsérült részeket, azokat eltávolítani a koronából, és akkor tavasszal egy mélyebb, nagyobb meccést eszközölni ezeken a fákon, ahol már a koronának az alakját is ki fogjuk alakítani, és figyelve azt, hogy megfelelő egyensúlyt tudjunk tartani a korona és a gyökérzet között, de ez legyen a szőlőnek az egyensúlyát, a tőkének az egyensúlyát is valahogy figyelembe véve, hogy ne hagyjunk nagyon sok termőrügyet a koronába a szőlőtőkén. Azzal tudjuk növelni a termésnek a mennyiséget, azonban arra is kell figyelni, hogy azzal le tudjuk gyengíteni a szőlőtőkét, le tudjuk gyengíteni a gyümölcsfát, és akkor megint ott vagyunk, hogy a következő évre a differenciálódással ügyekben akkor sokkal gyengébb, az a fa nem fog jól beírni, a következő évben kevesebb termés lesz, és akkor meg lesz ez az alternancia, hogy hát az idén nagyon sok szilvám lett, vagy almám, és akkor 2 évig nem szokott lenni almám. Hát miért? Hát mondom, de szoktad metszeni a fát? Hát miért? Hát azt kell minden évben metszeni? Ezek a kérdések, amik most is előjönnek, hogy ők azt hiszik, hogy hát nagy termés lett, akkor hú, a következő évben is, ha hozzá se nyúl a fához, esetleg műtrágyát vagy szerves, tehát valamit szórták ki ugye a korona körül, vagy valami? Hát nem, hát a talajban van elég ezek a válaszok, és akkor csodálkozunk, hogy a következő évben sokkal gyengébb a termés. Mindig a meccésnél azért odafigyelünk, és a meccést azt már lehet rögtön a termés leszedése után. Biztos, hogy a termés leszedésénél nagyon sok ág megsérült. Mikor leszedjük a termést, kezdenek lehullani a levelek, akkor látjuk, hogy az beteg az az ágrész, vagy az a hajtás. Akkor azt el lehet távolítani. Nincs értelme, hogy jövő tavaszig hagyni rajta, hogy az még fertőzőn, még jobban menjen be a fertőzés a többi ágrészekbe, hogy azokat el kell távolítani. Általában a csonthéjasokat készítenek egy ilyen laza meccést a termés leszedése után, és akkor tavasszal szoktuk mecceni, mert azok sokkal érzékenyebbek a téli fagyokra, és ha a tél előtt még megmeccenénk, akkor lehet, hogy elfagy több része, és akkor tavasszal nincs amit csinálni vele. Az alma termésűeknél legalábbis megint a tapasztalatomra hagyatkozom, hogy én például a farmon, ahol volt 130 ezer gyümölcsfa, mi már nekikezdtünk, Mikulás után, december 6-a, 7-e után már nekikezdtünk a meccésnek. Abban az időben, mikor nincsen nagyon nagy hideg, mínusz 5 fok, megint tapasztalatom, hogy mínusz 10 fokig is lehet az almaterméseket mecceni, ott probléma van a metszővel, hogy mínusz 10 foknál a kezei meg esetleg kesztyűt húz, akkor nem tud annyira jól mecceni, mintha szabad kézzel mecceni, és ha hideg van, akkor fázik a metsző. De kibírja az almatermés. Úgyhogy én december 6-ától megkezdem a meccést, és egészen márciusig mi meccik az almatermésőket, de itt megint azt kell figyelembe venni, hogy üzemültetvényről beszélünk. Az üzemültetvényről beszélünk, akkor neki kezdünk már decemberbe. Ha háztáji gyümölcsfákról beszélünk, nekem ott van 5, 6, 7, 8, 10 fám, nem fogok ki neki kezdeni decemberbe, mert azért van egy rizikóm, hogyha nagyon erős tél lesz, akkor ott is elfagyhatnak ágrészek. És akkor lemetszettem már tél előtt, utána elfagynak, akkor már tavaszra már sokkal kevés termőrügyet fogok kapni. Kiskertben, háztáji meccésnél nyugodtan elég, ha február végén, márciusban, amikor már tudjuk, hogy nem lesznek azért mínusz 15, mínusz 10 Celsius fokos hidegek, akkor nyugodtan elég a meccés. És ez a szőlőnél is így van. Általában a nemes szőlőt azt tavasszal szoktuk mecceni, mert a nemes szőlő sokkal érzékenyebb. Például a direkt termőt azt nyugodtan lehetne ősszel is novemberbe, decemberbe mecceni, azok sokkal rezisztensebbek a téli hidegekre, a nemes szőlő, azok sokkal érzékenyebbek, ezért a szőlőt ott február végén, március elején szoktuk elkezdeni a meccését.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Márkus Erzsébet énekelt, most viszont azok között a hűséges hallgatóink között sorsoljuk ki a nyereményeket, akik a múlt héten elhangzott Kertbarátok műsorunkat a Facebookon, a Sármási Bocskai János profil alatt tetszikelték, összesen 144 személy. A Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég csíkmadarasi vagy csíkszeredai üzletében. A szerencsés Lőrinc Attila Gyergyó alfalusi hallgatónk. Egyik hallgatónk a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett, aki elviheti Pál Erzsébet Vadasdról. A Marosvásárhelyi Instaldi Kft. A Kossuth Lajos utca 69 szám alatt tevékenykedik. A hőközpontok szerelésére és ellenőrzésére szakosodott. Egyik hallgatónk szobanövényt kap a cég jóvoltából, aki gondozhatja Sebestyén Erika Marosludasról. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felvesszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jut el hozzuk a nyeremény. A Hargita Népi Együttes muzsikált, lassan műsorunk végéhez közeledünk. Ma a gyümölcsösök és szőlősök betegségeiről, telepítéséről és karbantartásáról beszélgettünk dr. Moldován Csaba marosvásárhelyi kertészmérnökkel, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusával. Műsorunkkal egy hét múlva október 30-án jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Szállott a vaddalamba nyárfa tetejére, úgy érzem, hogy a szívemnek új szerető kéne. Új szerető ki nem csak a sosem kacsint másra, aki reggel délben este csókja imat bárja. Azt mondja a vadgalamb, hogy így szerető ritka, mert el addig, hol találom, nékem meg is mondja. Itt ne felejtsd, mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Itt ne
Lehet mutat utatatik a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Lehet mutat utatatik a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Kék nefeles mutat utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig.
Kibédi Sámuel énekelt. Mielőtt elköszönnék, egy hétvégi programra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Október 25-e és 27-e között 9. alkalommal kerül sor Szovátán a székelyföldi vadásztalálkozóra a marosszéki közbirtokosság székhelyén. Vadásztrófeák, festmények és vadászfegyverek kiállítása mellett a 4. székelyföldi erdélyi kopószemlére is sor kerül. Lesz főzőverseny, íjászbemutató és átadásra kerül a Rédei Klaudia díj is. A résztvevők kulturális műsoron szórakozhatnak.
Házunk előtt bólingató a tárca, váratosan hull a fehér virág. Messze van annyi hegyházik a szárnyam. Küldöttem a kalambotnak levelet, megírtam, hogy szolgált ő már eleget. Jöjjön haza, nem sokára, ne várja meg, hogy én menjek utána. Messze van annyi hegyházik a szárnyam. Jöjjön haza, nem sokára, ne várja meg, hogy én menjek utána.
Kós Éva énekelt. Holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Komandóról hallhatnak. Rádiózzanak velünk akkor is. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvasarhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, Sármási Bocskai Jánost hallották. A viszonthallásra!
Sárgul már a kukorica szár, nagyvirágos madár, dalos hamphatár. Kis galamba, majd pici tubicám, patyolatos jegkendővel vár én rám. Patyolatos jegkendővel, pici szívek szerelmével légy az enyém kis babám. Sárgul már a kukorica szár, az én szívem kis galambom téged vár. Patyolatos jegkendővel, pici szívek szerelmével légy az enyém kis babám. Sárgul már a kukorica szár, az én szívem kis galambom téged vár. Sárgul már a kukorica szár, párosával költözik a kis madár. Árev a fészek a ház ereszén, hét falunak legszebb párja az enyém. Hét falunak legszebb párja, szívem dalos csalogánya, fészket raknék véled én. Sárgul már a kukorica szár, szület után mi egymásért leszünk már. Hét falunak legszebb párja, szívem dalos csalogánya, fészket raknék véled én. Sárgul már a kukorica szár, szület után mi egymásért leszünk már. Csalogánya fészket raknék véled én. Sárgul már a kukorica szár, szület után mi egymásé leszünk már. Hét falunak legszebb párja, szívem lanos csalogánya fészket raknék véled én. Sárgul már a kukorica szár, szület után mi egymásé leszünk már.